Jó estét kívánok, üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ismét szerdán van, és ilyenkor a Kérdezd a Rabbit ezzel foglalkozunk. Kérem, ha vannak kérdések, akkor írják ezt a kommentekben, próbálunk vele foglalkozni. Láttam már az első kérdés meg is érkezett. Chaim barátom, égi könyvek, bepecsételes, ítélet, nyilván képletes dolgok, hogy képzeljem el? Van ez az ismert kifejezés a rabinikus irodalomban, a responsum irodalomban, Sélat Chacham Chatzi Tshuva, a bölcs embernek a kérdése az már fél válasz, szerintem itt nem csak fél válasz van, hanem teljes válasz. Maga itt írva is van, képletes, hogy kell képzelni. Nagyon egyszerű, ugye mi meg vagyunk szokva, hogy egy tervet, egy könyvelés, az mind könyvekben van iktatva. És akkor van képletesen van az életkönyve, és a nem életkönyve, és ilyen könyv, és olyan könyv, a megéletes könyve, az egészségkönyve, a megtérés könyve, és mi kérünk, hogy az Isten abban írjon be minket, ugye vegyen a jó könyveket, vegyen elő, és abban írjon be minket. Szóval ez ahogy írtál, ez képletesen, csak azt kell tudni, hogy ez két lépésben van, írás és bepecsételés. Az olyan, mint írás, és aztán jogerősre emelkedik. István. Rendszeresen végzek önkéntes munkát egy hajléktalan konyhán, szívesen mondanék áldás az általa megtisztított zöldségekre, persze csak magamban, hiszen igazán jó szívvel végzem a munkát, de nem tudom szabad-e megáldani kósersági igazolással, nem rendelkező élelmiszer, és ha igen, akkor melyik áldással. Először mindenképpen ez egy nagyon szép dolog és fontos dolog, hogy önkéntes munkát végzel. Ez egy nagyon szép dolog. Írva van, hogy ismerünk, hogy az embernek adni kell dokat adakozni, és az van írva, hogy az ember legalább 10%-at úgynevezett mászért a bevételéből adjon cedokora. És erre az van írva, hogy a cedoko, az adakozás, az nem csak pénzre vonatkozik, az időre is. Azt hiszem, az embernek az időnek egy része, mondjuk a 10%-et adományozon azt a közösség számára. Szóval ez egy nagyon pozitív és szép dolog. Áldás mondani a megtisztított zöldségekre, azt nem értem pontosan, hogy mit jelentene, mert áldást mondjuk arra, amit fogyasztjuk, amit megeszünk. Az az ember megpucolja, megtisztítja a zöldségeket és kiosztja, arra nincs áldást, szóval nem értem pontosan, hogy mit jelentene ez az áldás. Egyébként van egy ismert kérdés a rabinikus irodalomban, hogy miért van az, hogy minden micvára, minden vallási parancsolatnak a teljesítésére van áldás, de a cedoka, az, hogy az ember ad a szegény embernek adományt, arra nincs áldás. És erre az van írva, lehet mondani félig ilyen humorral, hogy a bölcsek akartak megspórolni azt az időt. Van egy szegény ember, aki nagyon éhes, de még nem fogom adni a kezében az adományt, mert közben még szeretnék áldást mondani. Pláne az ember áhítattal fogja mondani az áldást, közben az a szegény ember éjjel fog meghalni. Ezért azt mondtak a bölcsek, nincs áldás, hanem rögtön lehet odaadni neki. De ez mondom, ez csak egy ilyen kis humorral van ez a válasz. Mindenképpen nem értem pontosan, mit jelentene itt az áldást. No, további kérdés, Zoltán, beleírni a nevemet a templomban használt sziduromba? Illik-e beírni a könyvet, a nevet? A válasz, hogy igen. Természetesen nem szombat és ünnepnap van, amikor nem szabad írni, de szabad élig beírni, az ember az sajátja. Csak van egy olyan szokás, hogy mielőtt az ember beírja a nevét, akkor van egy olyan szokás, az ember odaírja a sem, ha árec umloa, rövidítve lamed, hey, vav, az örökkévaló éj, a föld és minden, ami benne van, és aztán az ember odaírja a nevét. Vagyis én nem veszem el az Istentől, csak ezen belül én használom ezt. De semmi akadály nincs annak, az ember írja be a nevét. István, az Isten tisztelet keretében végzett sófárfúvásnak van-e közvetlen a Jerikó falaival kapcsolatos történethez? Úgy az a Biblia történet Jósua könyve elején, hogy amikor fújtak a sófát, ott pedig 7x7 kör, és aztán minden körön kellett fújni sófát, és összeomlott a fal. Annyi a kapcsolat, hogy mind a kettő sófárból történt, de az nem kapcsolódott a Rosh Hashanához. Az egy teljesen más dolog, és ez egy ilyen csodálatos természet fölötti dolog, hogy azáltal körbe mentek és fújtak a sófát, ezáltal lejött a falnak, a kettő nem kapcsolódik. Amelita. Mózes és a zsidó nép között nagyon mély spirituális kapcsolat volt, a bűnöket átérezte, pedig nem követte el. Nem volt ez neki nagyon nehéz. Mózes, mint egy igazi vezető, teljesen feláldozta magát a népért. Azt jelenti, ezt már teljesen feladta a saját énjét, és csak a nép volt fontos. Ezt szoktak kiemelni, amikor írva van, hogy jéred majse min ha-har el ha-am. Amikor Mózes lejött Sinai hegyről, miután ott volt 40 nap és 40 éjszakán keresztül, erre az van írva szó szerint, Mózes lejött a hegyről a néphez. És erre az van írva, hogy a hangsúlyod az, hogy a népről, a hegyről a néphez, úgy, hogy először nem ment haza a családhoz pihenni, mosakodni, vagy ilyesmi, hanem rögtön a hegyről a néphez, mert a nép az neki nagyon-nagyon fontos volt. Ő nem érezte tehernek, ő érezte, hogy ez egy isteni ajándék, amit ő kapott, hogy ő tudja az isteni népet vezetni. Sokszor voltak problémák, nem arról van szó, hogy minden rózsás is szép volt, voltak panaszok, voltak vétkek, de ő Mózes szívesen foglalkozott vele, sőt azt akarta, azt kívánta, hogy a fia legyen az utódja, csak az örökről azt mondta neki, hogy Jósua az inkább alkalmas erre. Chaim. A KTC eleje elmondja, hogy lehet feleségül venni egy foga, azaz nem zsidó nőt. Ez vegyes házasság a nő betérése nélkül. A gyerekek nem lesznek zsidók, hogy megy így tovább a zsidóság. Teljesen igazad van, igazad lenne pontosabban, de olvasni kell, amit Rashi mond. Rashi azt mondja, mert a Tóra azt írja a 13. versben, maradjon házadban is, és sírassa apját és anyját. Erre azt mondja Rashi, a mondat eleje. A mondat eleje. Akkor, és távolítsa el fogsága beli ruháját. Mit érdekli a Tóra, hogy vegyen le a ruháját? Erre azt mondja a Tóra, hogy én igen, le kell venni magáról, el kell hagyni a saját mindene, azért megsíratja az apját és anyját, mert lényegében itt át fog térni, és mégis be fog térni a zsidóságban. Egyébként is, Rási azt mondja, még mindig nehéz, hogy miért belement a Tóra ilyesmiben, és Rási azt mondja, hogy lényegében a hadseregben nagyon nagy a feszültség, és sokszor nem képesek kikerülni ezt a helyzetet, és erre a Tóra inkább megengedte úgy, hogy egy bizonyos kereten belül történjen, mert így legalább kezelhető legyen, és nem úgy, hogy vétkesen. Szó szerint azt mondja Rási, itt a Tóra a rossz ösztön ellen beszél, vagyis a Tóra elismeri, hogy nagyon erős ez az ösztön ilyen körülmények között, és ezért megengedte a Tórát, de mindenképpen be kell térnie, és a gyereke igaz zsidó lesz. András, mi volt a két dolog, amit Dávid király tanulta Ahitófeltől? Benne van ott a Misna kommentárban, amit tanultunk szombaton, és olvastam is, de nem emlékszem, mi az, amit tanult Ahitófeltől. Majd szombat délután, amikor újra fogunk tanulni most az atyák bölcs tanításait, akkor kérem, térjük rá vissza, szóljál nekem, és akkor el fogom mondani, mi az a két dolog, amit tanult Ahitófeltől. További kérdés, szintén Andrástól. Olvasunk, hogy gyakran a Rebbe szokta javasolni az embereknek olvasni Zsoltárt az ő kor plusz egy év. Például, aki 9 éves, olvasni a 10. Zsoltár, stb. Mi az összefüggés a kettő között? Csak egy közös szám? A kérdés nagyon jó. Valójában ez nem a Rebétől származik, a Baal Shem Tovtól származik. A Baal Shem Tovtól származik, a Baal Shem Tov azt mondta, hogy minden ember egy éven keresztül mondjan azt a Zsoltárt, amelyik évben van. Aki 10 éves, ez azt jelenti, hogy most a 11. évben van, akkor mondjon a 11. Zsoltár. Ha valaki 32 éves, akkor a 33. évében van, és akkor azt mondjon. Mert az évszám az párhuzamban van a Zsoltárok fejezeteivel. A Rebbenek volt egy érdekes gondolata, csak nincs itt, várja, itt van a Zsoltárok könyve. Azt mondja a Rebbe, hogy a Zsoltárok könyvében van a 72. fejezetnél az van írva, Kalut filot David ben Yishai. Itt van vége Dávid Yishai fiának az imai. Ami azt jelenti, hogy Dávid a 72. évében, ugye ez utalhat arra, hogy az 72. évében ott fejezte be. Igen, de tudunk, hogy Dávid a 71. évében fejezte be, mert 70 évesen halt meg. Igen ám, de a Talmud azt mondja, hogy valójában a második és a harmadik Zsoltár, vagy az első és a második Zsoltár, az egynek számít. Ami azt jelenti, hogy ha úgy veszünk, akkor az a 71. Zsoltárban az van írva, hogy itt lett vége Dávidnak az imája, mert abban az évben halt meg Dávid, ami azt mondja, Rebbe, itt van egy kis utalás arra, hogy az embernek az évszámai, az párhuzamba van, azzal, ami van a Zsoltárok könyvében, és ez még akkor is, ha nem betegség, vagy ilyesmi, a normál körülmények között is hasznos, hogy az ember olvassa minden nap azt a fejezetet, ami párhuzamba van az ő éveivel. István, Létezik-e olyan hivatalos rabinikus vélemény, hogy a szefárd vallási hagyományok autentikusabbak az askenázi hagyományoknál? Ez egy érdekes kérdés, és felteszem a kérdést. Létezik-e olyan vélemény, hogy az askenázi szokások, hagyománynak autentikusabbak a szefárdi hagyományoknál? A válasz az, hogy se ebben az irányban, se abban az irányban nincs hagyomány. Minden a szefárdi hagyománynak, és az askenázi hagyománynak, és a jemeni hagyománynak, azok mind autentikusak, és helyesek, és mindenki kövessen azt a hagyományt, amiben ő felnőtt. Az egyik nem autentikusabb, mint a másik. Csak itt egy érdekes dolgot szeretnék mondani. Mindenki ismeri azt az eltérést a héber olvasásban, hogy az askenázi olvassa a kamacot, és hogy a modern izraeli, ami a szefárd olvasása. Az askenázi azt mondja baruch, mert a pátáhat annak olvassa, a szefárdi azt mondja baruch. És mi az érdekes? Az, hogy a jemeniek, ők szintén a kamácot olvasnak a baruch, ami azt jelenti, hogy itt azt látjuk, hogy a jemeni kiejtésben ebben hasonlít az askenázi kiejtéshez, és nem a szefárdi kiejtéshez. Most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy most itt többségben vagyunk, vagy ilyesmi, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy itt nehéz mondani olyasmi, hogy egyik autentikusabb, mint a másik. Amelita. Nimrod nagy vadász volt, így írja a Biblia. Mit jelent nagy vadásznak lenni? Talán zsarnak is volt. Az biztos, hogy zsarnak is volt, gonosz is volt, és minden. De nagy vadász azt jelenti, hogy kiemelkedően foglalkozott ebben a szakmában. Nem jut eszembe, hogy Rashi mit mond erre, hogy Rashi mond-e valami különlegest arra, hogy nagy vadász volt, hogy ez mit jelentene. András, a heti szakaszban olvasunk, hogy halálbüntetés kaphat a gyerek benszorerumra. Hány éves vonatkozik ez a büntetés, meddig számít gyerek? Ez egy nagyon érdekes téma, az egész Ben Soreru More, akit el kell ítélni, hogy van ez a magyar fordítás, a Ben Soreru More, és ha egy embernek konok és engetlen fia van, és akkor el kell őt ítélni, nagyon-nagyon szigorú feltételek vannak erre, és pont azért, amit te mondtál, hogy még gyerek, és erre azt mondja a halakha, összesen 13 éves, 13 év és egy napos, onnantól kezdve lehet benszorerő morra, és összesen 13 is fél, 6 hónapon keresztül. Utána már nem. Annyira, de a Talmud azt mondja, hogy olyan szigorúak ezek a feltételek, akkor soha nem is fordult elő. Kérdezi a Talmud, soha nem fordult elő, hogy miért írja a Tóra? Jágdil tajröve jár, hogy legyen még egy isteni parancsolat. Nem minden parancsolat kötelező az, de ez egy érdekes dolog. István, milyen kritériumok alapján számítható bele valaki a minyánban, azon túl, hogy felnőtt zsidó férfi legyen? Bár a hétköznapi életben ezek a látszólag nyilvánvaló dolgok sem egyértelműek. Tényleg az a lényeg, vagy ennél idősebb, akkor beleszámít a minyánba. Vannak olyan szigorú vélemények, amelyek azt mondanak, hogy hogyha valaki nyilvánosan szegi meg a szombatot, akkor ez egy olyan súlyos vétek, hogy nem lehet beszámítani a minyánbe. Van egy ilyen vélemény is. De mindenképpen az a zsidó, aki eljön a zsinagógában, szeretne részt venni az imában, hisz az egészben, akkor nincs akadály annak, hogy beleszámítson a minyánbe. Bálint. Jó az, hogy nem zsidó is tartózkodik a munkától szombattal, hogy ez csak és kizárólag a zsidókra vonatkozik. Semmi előn nincs annak, hogy az ember ne, hogy a nem zsidó ne dolgozzon szombaton, mert ha az örökkévaló nem mondta volna, nem parancsolta volna meg, hogy ne dolgozzátok, akkor természetesen az ember dolgozik kedve szerint. Sőt, ahogy Salamon király mondja a példabeszédekben, Adam Lama Lyulad, az ember természete az, hogy ő tesz, és nem úgy, hogy nem tesz semmit. Csak itt van egy isteni parancs, aki azt mondja, azért, mert én pihentem, ti is pihentek. És ezért, akinek ez meg lett parancsolva, azt tegyen, aki nem, az nem. És semmi előnye nincs annak, ha egy nem zsidó nem dolgozik szombaton. Nagyon hasznos, hogy az ember pihenjen, úgy, hogy nem reggeltől estig, ha 7 napon keresztül, hogy angolul mondanak, 7-24 legyen elfoglalva a munkában, családja van, felesége, férje, gyereké, de úgy, hogy az ember most nem ír, vagy nem telefonál, vagy ilyesmi szombaton, ha nem zsidó, akkor annak semmi előnye nincs. Chaim. Saiftim heti szakaszban ne állíts fel magadnak oszlopot. A részkígyót egy magas oszlopra kellett tenni. Hogy lehet feloldani az ellenmondások? Én azt hiszem, hogy nem oszlop van írva, hanem szobor. Notitalaha a sérá. Ne ültess magadnak szent ligetet, lotta kimlachalma cívá, és ne állíts fel oszlopot. Mit jelent ez az oszlop? Lásd 7/5. Nézzük meg, mit mond a kommentár a 7/5. Nézzük. 7/5. Oszlopaikat. Itt az oszlop, ez abban a szempontból, például ő azt mondja oszlopra, a Herzbiblia oszlop az napisten, a Bál jelképei. Az egyik. A másik dolog, ami fontos tudni, a Bibliában nem lehet ilyen kérdéseket feltenni, hogy lehet, hogy a 10. fejezetben azt parancsolta Isten, hogy így, és a 15. fejezetben azt parancsolta, hogy így. Mind a kettő helyes, mind a kettő ugyanattal az Istentől van. Mondom egy példát. Az egyik, a 10 parancsolatban az van benne, hogy szombatot kell tartani, pihenni kell, nem szabad semmiféle munkát végezni. A másik helyen azt írja a Tóra, hogy a 8. napon körülmetélni kell a kisbabát, és még akkor is a szombatra esik. Ellenmondás? Nem ellenmondás. Nem szabad dolgozni, kivéve a körülmetélés lenne a 8. napon, akkor igen. Ez, mert mind a kettő az Isten mondta. Az Isten azt mondja, nem szabad dolgozni, és azt mondja, a körülmetélés, ez kell a történjen. Szóval ez nem ellenmondás. A kígyónak a felállítása, az kimondottan egy ilyen kivétel egy másik törvénynek, mert ugye a zsidóságban nagyon tiltva vannak ilyen tárgyaknak az elkészítése, ami ilyen félig bálvány lenne. Pérezisen azt mondta, a kígyó meglegyen. Sőt, később a Talmud azt mondja, hogy tényleg a végen Hiszkia király elpusztította ezt a részkígyót, mert már lassan ilyen bálványra ment át volna, mint egy ilyen önálló istennek, és akkor elpusztította. De nem ellen, ez nem kérdés, mert mind a kettő az Isten mondja. Amelita. A kígyó egy különálló entitás volt, vagy Ádám a gondolatával hozta létre, az előbbi az örökkévaló miért teremtette. Csak bajt csinál. Jó, most egyértelmű, hogy Amalita itt utal a hétfői órára, amit tanultunk a Zohárban, a Kábalának az alapművéből, és ott a kígyóról van szó. Ha az Isten teremtette, akkor minek teremtette? Ez egy nagyon jó kérdés, de ez nem csak az a régi kígyóra, hanem maga a rossz ösztönre. A jétszerá rá, a sátán, miért teremtette Isten? Csak baj csinál. A válasz ez, az az ő munkája. Az örökkévaló megteremtette a sátánt, a rossz ösztönt, hogy bajt csináljon, pontosabban nem bajt csináljon, bajt próbáljon csinálni. És az ember pedig utasítsa el, és ne hallgasson a sátánra, a rossz ösztönére. Szerintem a szabad akaratban benne van az, nem csak az, hogy megvan a lehetőség vétkezni, de az emberek soha nem is lenne kedve erre, hanem megvan a lehetősége a vétkezésre, és az örökkévaló azt is csinálta, hogy legyen csábító, ami csábítja az embert a vétekben, és az ember feladata erősebb lenni, és legyőzni a sátánt, a rossz ösztön. Ez a célja. A cél az Isten teremtett, a sátán ez az isteni teremtmény, ahogy beszéltünk már korábban, és nincs semmi, ami nem az Isten teremtett, de itt az a célja, hogy utasítson el az ember erősebb legyen annál. István, miért van az örökkévalónak olyan megnevezése is, amelyet tilos kiejteni, halott leírva szinte minden imában szerepel. Természetesen négybetűs megnevezésére gondolok. Az nagyon jó kérdés, mert a négybetűs neve, ami van az Istennek, ami Jud, Hey, és aztán még egy Váv is, még egy Hey, az soha nem ejtjük ki. Kivéve a jeruzsálemi szentében, amikor voltak a Jom Kippur napján, engesztelés napján szokta ezt kiejteni, és akkor mindenki leborul a földre, a kohen is mindenki leborul a földre, máskor nem is szabad ezt kiejteni. Először egy technikai válasz. Technikai válasz az, sok olyasmi van a Tórában, ami egyféleképpen van írva, és egyféleképpen kell olvasni. Ami azt jelenti, helyes, ami le van írva, csak nem úgy kell ezt olvasni. És itt is az Isten névnél is Júdhely Vávhely van leírva, de nem úgy kell kiejteni, hanem úgy kell kiejteni a másik Isten névvel, ami úgy kezdődik, mint Adó. A jelentősége az, hogy van az Istennek olyan szintje, amit az ember maximum láthatja úgy leírva, de nem tud olyan szintre emelkedni, hogy képes legyen azt kiejteni. A kiejtés az egy alacsonyabb szinten. Azt jelenti, akármilyen magas szintre emelkedik az ember, mert mindig van az a szint, ami sokkal magasabb nála, és azt nem is tudja kiejteni. Csak annyit szeretnénk mondani, hogy azok, akik úgy ejtik ki, hogy mint a Jehova tanai, az annak semmi értelme, mert lényegében ez a kiejtés, ezek a magánhangzók, azok nem a Júdhé Vávhéjnak a magánhangzói, hanem Alef Dalet Nun Júdnak a magánhangzói, másik Istennek a magánhangzói, szóval azt jelenti, hogy ez nem is tartozik ide, mert annak nincs kinevezési lehetőség, mi ezt nem is tudjuk. Alice, mikor eljön a messiás, lesz a szabad akarat? Szet kérdezem, mivel azért kérdezem, gondolom, mivel lélekben három dolgok lett teremtve, értelem, érzelem, akarat. Természetesen szabad akarat az része az embernek, csak abban az időben, a messiási időben nem lesz csábítás, ami csábítani fog minket a másik irányba. Meg lesz a szabad akarat, az ember a saját meggyőződésével fogja szolgálni Istent, csak olyan szép és olyan jó lesz, az embernek nem is fog felmerülni az a gondolat, hogy ne az Istent szolgáljon, és ne a Tórát tanuljon, és ne reggel imát mondjon, és stb. Stb. András Zév. Szombaton nem szabad munkát végezni, és ha más végez munkát, akkor se élvezhetjük a hasznot belőle. Ha van egy elektromos zárral rendelkező ajtó, amit nem lehet kulcssal kinyitni, akkor sehogy nem mehet szombaton be rajta a zsidó ember. Nem, az nem úgy van. Az igaz, hogy például Halacha azt mondja, hogy nem szabad mondjuk főzni szombaton. Ha egy zsidó mégis főzett szombaton, akkor azt azon a szombaton nem is szabad elfogyasztani. Sábesz után az már igen, elmúlt a szombat, akkor elmúlt a tilalom is. És hasonlóképpen, ha egy zsidó végez egy bármilyen más munkát. Mi van akkor, ha van elektromos zárral az ajtó, akkor hogy lehet bemenni, ha egy nem zsidó nyitja? Ha nem zsidó nyitja, akkor lehet bemenni. Vagy úgy, hogy mi a mi házunkban azt úgy csináltunk, hogy a elektromos ajtó mellett, akkor én és a Saul bácsi, Isten nyugasztaljon, összefogtunk, és a saját költségünkre csináltunk még egy ajtó, nem volt az nagyon drága, az egyik ajtó az a hétköznapi ajtó, a másik ajtó az nekünk a szombati ajtó, az kulcssal manuálisan lehet nyitni. Addig mit csináltunk? Két dolgot csináltunk. Vagy az gondoskodtunk, hogy bizonyos órák között legyen nyitva az ajtó, illetve megvártunk, ameddig egy szomszéd nem jött vagy ment, vagy a házmestere megállapodtunk, hogy ekkor és ekkor jövünk, és akkor számítson ránk, és ki fogja nyitni a kaput nekünk. Úgy tűnik, hogy mégis megy tovább, Háim, remélem, hogy életre kelt nálad. A Háimnak egy további kérdése. Miért kell még menedékváros a messiási időkben? A haltak feltámadnak, megszűnik a rossz, a bűn. Kitől és mitől, és kitől kell megvédeni bárkit is? Ugye arról van szó, a Tóra két helyen is írja, Mózes negyedik könyve végén, ötödik könyve a második heti szakaszban, hogy vannak menedékvárosok, ahova az ember menekül, akkor, ha nem szándékosan ölt meg egy ember. Erre az a kérdés, a messiási időben megszűnik a rossz és a bűn, akkor miért lenne menedékváros? A kommentátorok foglalkoznak vele, de nagyon egyszerű szinten, itt arról van szó, hogy az ember úgy ölte meg a másik embert, de nem szándékosan, ami azt jelenti, hogy amit ő tett, az nem bűn, az nem se nem rossz, se nem bűn, az azt jelenti, nem az ő rossz akaratából származik, és ezért elvileg az lehetne a messiási időkben is. Csak további kérdés az, ha azt mondjuk, hogy az egész rossz megszűnik, azt jelenti, akkor a véletlen rossz is megszűnik, akkor ha így van, akkor még egyszer felmerül a kérdés, hogy miért kell további menedékvárosokat kijelölni, és akkor a kommentátorok foglalkoznak vele, hogy a véletlen rosszak is megszűnnek, vagy nem. Amelita. Amikor a Tóra azt mondja, a szentély leereszkedik az égi bolt, az égből, ezzel azt akarja mondani, hogy gyorsan jön el, esetleg felgyorsul az időszak. Fentről a víz is gyorsan jön le. Nem értem pontosan a kérdést. a Tóra íd nem van ez egyértelműen, de a Talmudban, a Midrásokban van szó erről, hogy a harmadik szentély az nem ember fog, a Zohar egyébként mondja ezt részletesen, hogy a harmadik szentély az nem ember műve lesz. Mondja a Zohar, az első két jeruzsálemi szentély az ember műve volt, és ugyanúgy, hogy az ember véges, akkor az ő műve is véges, ezért elpusztultak. A harmadik szentély az Isten műve lesz, és azért az örökké fog állni. Ezt szó szerint kell venni, hogy az égből egyszer csak leszáll egy kész szentély. Vannak más vélemények, ami azt mondanak, hogy nem teljes kész szentély fog felállni. Például Maimonides azt mondja, hogy Mesiás lesz a felelős a harmadik szentély felépítéséért. És erre van a Lubavitch Rebbe, aki azt mondja, próbálunk egy kis kompromisszumot közelebb hozni a két véleményt, hogy lehet, hogy majdnem teljesen készen fog lejönni a szentély az égből, és utána csak be kell fejezni egy picit. Andris, ha küldöttnek szabad-e befektetni a pénzt, amit kap tőzsde, meg takarítási biztosítás. Egy küldött, ez azt jelenti, hogy én küldök valakit pénzzel, rábízom ezt a pénzt valamire, hogy csinálja vele ezt vagy azt, és ő helyette befekteti, ez természetesen nem helyes. A másik kérdés, ami lehet, hogy mi van akkor, van egy vallási intézmény, akin van pénzük, és ahelyett felhasználnának a pénzet most oktatásra, befektetik a pénzt, és a hazományból, és a haszonból próbál tovább vezetni az intézményt. Ezt ugye sok híres amerikai egyetem ebből él, vannak úgynevezett endowments, ami lényegében az emberek adakoznak az egyetem javára nagy összegekre, de ez nem használatra való, hanem ezt be kell fektetni, és a haszont azt használnak fel, így valamennyire, nem valamennyire, elég jól biztosítva van a jövő, azért mondom valamennyire, mert ha rosszul megy a tőzs, de rosszul megy a befektetés, akkor veszíthetnek. Tehát erre van nekik egy egész stáb befektetése. Az ötlet nem rossz. A Rebbe azt mondta, hogy oka pénz nem szabad kockáztatni, ezért nem szabad azt befektetni, hanem ezt fel kell használni. Máté. Hogy tudtak kimenni őseink egy éjszaka alatt Egyiptomból? Egyébként őseink nem egy éjszaka alatt mentek ki, hanem reggel mentek ki. A Midrás azt mondja, az nem véletlen volt. A fáraó azt akarta, hogy már éjfélkor a tizedik csapás után menjenek ki, de Mózes és a zsidók azt mondták, nem. Mi nem fogunk kimenni innen a sötét éjszaka alatt, mert a végén azt fognak mondani, nem vették észre és menekültek Egyiptomba. Megvárjuk a reggel, amikor fény lesz, világos nappal, akkor fogunk elhagyni Egyiptomot, ami azt jelenti, hogy mi szabadultunk Egyiptomban. És mi a probléma, hogy tudtak elmenni? A Tóra azt mondja, sietve el kell hagyni Egyiptomot. Lehet, hogy nem értettem pontosan a kérdés. Aliz. Ki TC heti szakasz? Az engedetlen fiú története lopás vétke miatt vitték bíróság elő. Viszont anyja madár elküldése egy micva hosszú élete legyen az embernek. A szülőkre való tekintettel miért nem nyert kegyelmet a fiú? Nem értem pontosan a kérdés. Az engedetlen fiúra azt mondja a Talmud, nagyon igazott fiatal, előbb mondtam, ugye 13 éves, de azt látjuk, hogy nagyon-nagyon rossz irányba megy el, és erre azt mondja az Isten, inkább most kell elítélni őt, amikor még nem tett nagyon rossz, nagyon sok rossz dolgot, és nem később, amikor már borzasztó károkat okozott. Ami azt jelenti, hogy végső soron az a fiúnak az érdekét keresi a Tóra, de előbb már mondtam, hogy a Talmud azt mondja, olyan szigorú feltételek vannak ennek, hogy ez soha nem is fordult elő. Háj, mennyi idő lesz várhatóan a messiás eljövetel és a halottak feltámadása között? Húha, ez egy nagyon jó kérdés, mennyi idő lesz feltámadásig? Ez egy jó kérdés, azt hiszem, hogy itt különböző, vannak itt különböző midrási vélemények. Ha jól emlékszem, akkor talán van egy olyan midrási, vagy a Zohar vélemény, hogy 40 év lesz a kettő között, de ha megnézem egy könyvben, gyorsan sikerülni fog. Itt nézem ebben a könyvben, 114. oldalon. Azt mondja, két fázisa lesz, az egyik rögtön a mesélyes eljövetele elején, akkor jön Mózes, Áron és mások, és egy idővel később jönnek a többiek, és idézi azt a véleményt, amit mondtam, 40 évvel később. Jó, különböző vélemények vannak a témában, de azt hiszem, hogy erre is vonatkozik az, hogy Maimonides írja a Misné Tóra című könyvé végén, hogy a részletek az nem minden egyértelmű, az még akkor, azt akkor fogunk tudni, amikor lesz. András, szabad-e cedokot adni, ha tudjuk, hogy önpusztításra fogja használni az illető? Kezében a kanásból, heroin is, tű, stb. Az nem cedoka. Cedoka az adakozás, azt jelenti, hogy biztosítjuk neki, hogy legyen neki egy kis pénzed, legyen mit ennie, az, hogy most még többet fog inni, vagy drogozni, vagy ilyesmi, az nem cedoka. Tilos, szigorúan tilos. Sok esetben például ezért nem is szabad adni a szegénynek, vagy az illetőnek pénz, hanem inkább egy szendvicset kell adni neki, mert szendvicsel nincs mit csinálni, nem tudja eladni. Máté, a kitavó a jövő heti szakaszban vándor arámiként beszél Jákobról. Ott élt több mint 14 évig, de főleg Kanaánban. A Herz Biblia valami miatt 26 per 5, akkor az idézi, és te szóljál meg, és mondd az örökölte Istenet színe előtt. Vándor arámi volt az atyám. Ez a vándor arámi, az nem a hagyományos fordítás, hanem arámi. Arámi az inkább lábára vonatkozik, és a vándor, mondom, ez itt egy kis írja itt a lábjegyzetben, Rásbám, ez az, a hagyományos magyarázat nem erről szól, a hagyományos magyarázat arámi, nem vándor arámi, nem ovéd, azt jelenti, hogy vándor, hanem arámi, ovéd, abi arámi elpusztítani akart az atyámat, hogy lábán akart elpusztítani Jákobot. Így kell ezt fordítani, valami miatt a Herz Biblia fordítói jobban tetszett nekik más irányba fordítani. Máté további kérdése. ima könyvekben szerepel a cella vagy cella szó, mit jelent. Érdekes, hogy ez a kérdés többször tettek fel nekem. A Talmud azt mondja, a cella szó azt jelenti, hogy öröki. És valami miatt a modern biblia tudomány úgy döntött, hogy a cella szó azt nem tudunk, mit jelent, de a Talmud egyértelműen azt mondja, hogy a cella az öröki. És ha jól emlékszem, hogy amikor a Sámmal imáját szerkesztettem, hogy nem vettem észre erre a cellára, és maradt egy pár helyen cella, de az új évi imakönyv már kiavítottam, és mindenhol kiavítottam arra, hogy öröki. És tényleg az ember olvasa, látja, hogy abban a mondatban belefér az a cella szó öröki értelemben. Zoltán, mi a vélemény a nők tfilin rakásáról? A nők tfilin rakásáról, a nők fel vannak mentve minden olyan micvától, ami időhöz van, minden olyan tevőleges parancsolattól, ami időhöz van kötve. Vagyis a tiltó parancsolatok ugyanígy vonatkoznak férfiakra és nőkre, semmi különbség nincs. A tevőleges parancsolatok kapcsán az, ami nem időhez van kötve, az vonatkozik nőkre is, az, ami időhez van kötve, az nem vonatkozik rá, de nem, ennek is van kivétele, de körülbelül ez a 90%-ban így van. A tfilin ez egy nappali micva, és nem egy éjjeli micva, ezért a nők fel vannak mentve, ezért a nőknek nem kell rakniuk tfilint. A modern időben az lett, hogy ilyen feminista féle elgondolkodás, hogy ó, csak akkor leszek tökéletes, én is olyan leszek, mint egy férfi, és én is fogok rakni tfilint, ez természetesen nem helyes, mert az örökkévaló mindenkinek megadta a feladatát, a férfiaknak és a nőknek, és mindenki csinálja, és végezzen azokat a micvának, ami rá vonatkozik. Emlékszem, hogy egyszer beszéltem egy ilyen feminista nővel, és azt mondja, kérdezem, miért kell, hogy ez a reform valási vezető, vagy inkább vezető járjon kipában is tfilinen, azt mondja, miért nem? Ha férfiak járnak, akkor ő is járhat. Mondom, és arra is figyel, hogy járja a mikvében, a rituális fürdőben, de elő van írva. Nem, miért nem? Mert ha férfiak nem járnak, akkor nő se járjon. Ami azt jelenti, hogy csak a férfi micva és feladata az helyes és fontos és érdekes és spirituális, a női micvák azok mint a másodosztályú. Természetesen ez nem így van, mindenki teljesítsen az, ami vonatkozik rá, és akkor tökéletes lesz. Amalita, melyek a megtérés különböző szintjei? Ha Jom Kippurig valaki nem lesz beírva a második forduló? Jom Kippurig valaki nem lesz beírva már. A megtérés mondja a Talmud, természetesen sok szint van, mert minden ember más, de két általános szint. Van az az ember, aki megtér félelemből, és van az, aki megtér szeretetből. Félelemből az természetesen két részre oszlik. Van a félelem, az ember fél a büntetéstől, az valójában egy alacsonyabb szintű Isten szolgálat, mert valahogy az ember nem az Isten szolgálja, nem azért tér meg, mert ez az Istennek az akarata, hanem az, mert az Isten erősebb, és félek tőle, hogy meg fog büntetni engem. Szóval ez nem a valódi szint, ezt már tanultunk egyszer a Zohárban is, jó 10-15 héttel ezelőtt. A másik szint a félőnek az félő tisztelet, és utána van szeretet. A félő tisztelet az alacsonyabb szint, a magasabb szint az a szeretet, és erre azt mondja a Talmud, a félelemmel tér meg az ember, akkor minden szándékos vétek át lesz írva nem szándékosnak. Sokkal-sokkal enyhebb, le lesz fokozva a szeretetből tér meg az ember, akkor a szándékos vétek át lesz írva szándékos micvára. Azt mondja, a mínuszból lesz írva egy plusz. Ez a két szint, általános szint a megtérésről. Zoltán. A sabbatkor beszállok a liftbe, nem zsidó lakó nyomja meg a gombot, és ugyanarra az emeletre megy, mehetek így. Hát, ez nem olyan egyszerű, egy kicsit sánta ez, mert azt szoktak mondani, hogy azáltal, hogy az ember benne van a liftben, a lift érzékeli a súlyat, a többlet súlyat, és ezért többlet energiát ad, és ezt a nem zsidó nem tudja helyettem megcsinálni, mert az én súlyomért én vagyok a felelős. Ezért szombaton illik lépcsővel járni. Abban az esetben, ha valaki beteg, vagy ilyesmi, akkor a rabival ezt meg kell beszélni, hogy milyen engedmények vannak ebben az esetben. Chaim, szombat egy nő meggyújtja a gyertyát. Mikor jön be neki a sabasz? Mit csináljon a kezében égő lángal? Gyufa vagy öngyújtó? A válasz erre az, hogy azt mondja a Shulchan Aruch, az a szokás, és ez a szokás a Shulchan Aruch törvénybe iktatja, hogy a nők a sabeszi gyertyagyújtással magukra veszik a szombatot. Ami azt jelenti, hogy a lényegében abban a másodpercben, amikor meggyújtotta a tüzet, akkor már magára vette a sabeszt. A gyufával annyit szabad letenni, nem szabad eloltani, mert az már szombatszegés lenne. Letenni igen. Mert lényegében utána nincs nálam egy mukce, igen, mondjuk van valami mukca, itt a pénz perzsér, ha véletlen szombaton van a kezemben, nem vettem észre, és kezembe vettem, akkor szabad, akkor természetesen le kell tenni. Ugyanúgy, hogy magamra vettem a sábeszt, és még a kezemben van egy mukca, például ebben az esetben a gyufa, azt le kell tenni. Természetesen úgy kell letenni, ne egy ebből nagy tűz legyen. Olyan helyre tegye le, ami ahol nem lesz ebből nagy tűz. A férfiaknak nincs ez a szokás, ezért ha meggyújtanak a gyertyát, utána még egy pár percet, de nem sok, tényleg egy pár percet szabad még egy kis munkát, még szabad még munkát végezni. András. Nem zsidó asszony zsidó férfival hál, majd megházasodik egy nem zsidóval. Még házasság számít az elhált vagy a közjegyző által bejegyzett. Ha beszélünk halachikusan, zsidó és nem zsidó között nincs házasság, nem érvényes a házasság. Nem lehet zsidó, nem tud házasodni csak zsidóval, nem zsidó csak tud házasodni, csak nem zsidóval. Ez egy zsidó és nem zsidó közötti házasság az nincs. Természetesen a polgári jogban van ilyen, de a beszélünk halachikusan, a zsidónak nem lehet nem zsidó férje, vagy nem zsidó felesége, mert halachikusan ilyen házasság nem létezik. Chaim. Hogy lehet üzenetet küldeni a falhoz, vagy a rebe sírjához? Mit lehet benne írni, kérni? Például te milyen gyakran élsz ezzel a lehetőséggel? Akkor most már kifutunk az idővel, akkor rövidre fogok válaszolni. A Sirota falhoz Jeruzsálembe is van valami e-mail cím. Azt hiszem Western Wall, vagy Kotel, úgy kell beírni az internetben, és akkor megvan a lehetőség, úgy, de Rebe sírjánál is van erre lehetőség. Milyen gyakran írok én a Rebehez, amikor úgy érzem, hogy erre szükségem lenne. Ha maradtak még kérdések, akkor kérem, térjünk rá vissza a jövő héten. Látom itt még Schmidtáról is szó, hogy fogunk róla beszélni. Akkor a szokásunkat teljesítünk ma este is, hogy fújjunk a sófát. Egyébként a sófáról lesz előadás vasárnap. Miért sír a sófár, és miért anniféle hangon? Ez lesz a vasárnapi téma. Holnap este pedig lesz a heti szakasz kapcsán, és az lesz a téma. Miért tiltja a Tóra a keveréseket hús-tej, gyapjulen? Köszönöm, hogy voltatok ma. Nagyon érdekes volt. Kérem, jöjjetek vissza holnap is, és máskor is. Legjobbakat kívánok, jó éjszakát kívánok mindenkinek.